Isten igéjét fogom olvasni a Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből, a Filippiekhez írott levél második részének az első 11 versét. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megürestette önmagát, szolgai formát vett fel, az emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Imádkozzunk! Jézus, köszönjük, hogy így borulhatunk le előtted, hogy te vagy az Úr, te vagy a király, te vagy a Júda oroszlánja, aki, mint Isten báránya, győztél a kereszten, és feltámadtál, és a halálból életre keltél, és így a mi halálunkat, a mi bűneinket, annak hatalmát megtörted, és bennünket is életre keltettél. Jézus, köszönjük, hogy így jöhetünk eléd, és bár ugyan megkopott ruhákkal, megporosodottan, elfáradtan, de hozzád az élet forrásához jövünk, és kérünk, hogy táplálj bennünket, itass meg bennünket az élet vizével, a te szent lelkeddel ajándékozz meg, és vezess bennünket, hogy növekedjünk abban az egységben, amire a te igéd hív bennünket, hogy növekedjünk az alázatban, a szeretetben, az egymásra való odafigyelésben, az egymás szolgálatában. Úgy Jézus, kérünk, hogy te légy nagy közöttünk, és hadd tudjuk követni a te példádat, amit elénk állítottál. Így kérünk, hogy áraszd ki a te szeretetedet a szívünkbe. Hadd érje a lelkünk legmélyebb részeit, és ez a szeretet hadd fordítson úgy hozzád, hogy leboruljunk előtted, imádni és magasztalni téged, és kössön össze bennünket a mi testvéreinkkel. Amen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, Máté evangéliumának a 23. részéből, az első 12 verset, majd a 23-tól a 28. versig. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz, és tanítványaithoz. Az írástudók és farizeusok a Mózes székébe ültek. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg, és tartsátok meg. De cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, de maguk az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani. Mindent csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek. Megszélesítik imaszíjaikat, és megnagyobbítják ruhájuk boltjait. A lakomákon, az asztalfőn és a zsinagógákban a főhelyeken szeretnek ülni. Szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket. De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Ne hívassátok magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus. aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vakvezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablásvággyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Aki a legnagyobb közöttetek, az legyen a szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Ki a nagy? Ezt mindig az aktuális közösségnek az értékrendje és normarendje határozza meg. Most, hogy egy hetet a gyerekekkel töltöttem, és nagyon sokat beszélgettünk, olyan nyilvánvaló lett, hogy igen, a gyerekek között is megvan az, hogy egy-egy közösségben, egy-egy csoportban ki a nagy. Aki után a többiek mennek, akire hallgatnak, aki talpra esett és ügyes gyerek, akit hatni tud a többiekre. De van, ahol az a nagy, aki a jó tanuló, mert a közösségben, az iskolában a tanulás és a tanulás eredménye az egy olyan norma, ami kívánatos. Van olyan iskola és olyan közösség, ahol a gyerek közösségben pontosan a vagány gyerek a nagy, aki nem jó tanuló, de nagy szájú és laza. Mert ez az érték. Sajnos látni lehet a gyerekek között, hogy sokszor az a nagy és az lesz a központi figura, akinek a családja jó módban él. És olyan ruhákban, olyan cuccokban jár, amelyek megfelelő márkájúak, olyan játékokat vesznek neki, olyan helyekre mennek nyaralni, olyan házban élnek, és fájdalmas látni, hogy mennyire meghatározza a gyerekek értékrendjét, vagy önértékelését, másokhoz való viszonyulását az, hogy ki milyen anyagi helyzetben van. De aztán ezt is felülírja az én csoportomban mindenképpen, hogy ki milyen focista. Mert a legjobb focista az a legvagányabb fiú, és mindenki az ő barátja akar lenni. A lányoknál meg a tánc. Tánc, hogy ki hogy táncol. Úgyhogy sok minden meghatározza az, hogy egy közösségben, akár egy gyerek közösségben, ki a nagy, és ki az, aki kiszorul a nagyságból és peremre kerül. És ez ugyanígy megvan a fiatalok között, a felnőttek között, és a nyugdíjasok világában is. Valahogy ki nem mondott igénye az, hogy elhelyezze magát egy láthatatlan ranglétrán. És azt is érzékeljük, hogy más-más közösségben máshol helyezzük el magunkat ezen a ranglétrán. Más a munkahelyen, más a sportban, a családban, vagy a közéletben. Van, aki a munkahelyén a ranglétra alján van. A családban viszont annál dominánsabb is, erősebb a jelenléte. És van, akinél ez pont fordítva van. A vallásos közösségek más jellegű értékskálája egy újabb pozíció elérésére ad lehetőséget. Jézus azokról beszél, akik a kor zsidó rétegének a vezetői voltak. A római birodalom szemében elnyomott, leigázott nép fiai. A zsidó vallásos életben, a zsidó közösségben vezetők. Ők a nagyok. Nagy gonddal és látványosan tartották be a törvényt, annak ezer emberi lebontását és szabályát, mindenre figyelve. Ennek a teljesítménynek a magabiztosságából tanították a népet. És ez a magabiztosság egy hamis felsőbbrendűségi tudatot is adott nekik. Mivel valóban rengeteg dolgot megtettek, és az egész életüket ezekhez a szabályokhoz mérték, ennek rendelték alá. Gondosan tizedet adtak mindenből, nem csak abból, amit ők szereztek, hanem abból is, amit vásároltak, nehogy a tized törvénye csorbát szenvedjen. A legtöbben közülük hetente kétszer bőjtöltek, és a bőjt nem azt jelentette, hogy aznap nem ettek húst, hanem azt jelentette, hogy aznap nem ettek és nem ittak semmit. Holott Isten törvénye évi 2-3 bőti napot írt csak elő nekik. Aztán megtartották nagyon körülményesen a szombatnapot. És számos más törvényt, ezek csak a legszembetűnőbbek. Ezért tehát feljogosítva érezték magukat, hogyha az egész életüket a vallás köré építik, akkor itt-ott, ahol nehezükre esik, ahol már ez túl sok, ott ezt átlépjék, és engedményeket adjanak maguknak. Az emberek tiszteletét és a ranglétrán elfoglalt helyüket ez nem igazán befolyásolta, hiszen ami látszott, arra ügyeltek. Kívülről vallásosságukba nem lehetett belekötni, de belül sok minden mással volt tele. Kívül fertőtlenített, fehérre meszelt sírokhoz hasonlók, belül pedig tele tisztátalansággal, halott csontokkal, rablásvággyal, féktelenséggel, mindenféle indulattal. Miért jó ebben a kettősségben élni? Nem jó. Miért nem veszi akkor észre az ember, hogy nem jó ebben a kettősségben élni? Miért nem lép ki ennek a kettősségnek a feszültségéből? Ennek persze több oka lehet. Jézus itt a nagyság utáni vágyra mutat rá. Abból, hogy kívülről tisztának látszanak, hogy erre fordítanak energiát, az következik, hogy a vallásos ranglétrán magasan maradnak. A széles imaszíjaik és ruhájuk bojtjai jelzi az elkötelezett ima életet, hogy ők milyen sokszor és milyen sokat imádkoznak. És ez feljogosítja őket arra, hogy a lakomákon az asztalfőn foglaljanak helyet, hogy a zsinagógákba elfoglalják a főhelyeket, hogy elvárják az emberek köszöntését a tereken, hogy előre köszönjenek nekik, sőt, azt, hogy mesternek szólítsák őket. És akkor? Igen, akkor jól érzik magukat. Mert megkapták az elismerést. Mert nagynak érezhetik magukat. Megtettek mindent azért, hogy nagyok legyenek. Hogy mások ezt a nagyságot értékeljék és lássák. Mert megsemmisítő érzés kicsinek, kevésnek, peremre, szorultnak érezni magát az embernek. És miközben ők megtették azt, ami őket naggyá teszi a mások és saját maguk szemében, ezekből olyan értékeket kovácsolnak, ami alapján könnyen ők néznek le aztán másokat. És feljogosítva érzik magukat arra, hogy ők ítélkezzenek mások felett. Irgalmasság és jogos, igazságos ítélet helyett. Hogy a szív szerinti hűség helyett a szúnyogokat szűrjék, miközben a tevéket lenyelik. Miért? Mert az embernek valahol szüksége és igénye, hogy fontos legyen, hogy legyen valaki, hogy az, amit tesz, értékelve legyen. Mások is elismerjék. Igen, ha milyen magunkban nézünk, akkor ismerjük ezt az igényt. Igényünk van arra, hogy valakinek értelmezhessük magunkat. És ez különböző kultúrákban vagy szubkultúrákban különböző módon érhető el. A vallás látványos gyakorlata, a szolgálatok önfeláldozó vállalása egy lehetőség erre a vallásos szubkultúrában. És ez a cél sok minden mást elnyom. Mert mi lenne, ha mások meglátnák azt a kuszaságot, ami belül van? Mi lenne, ha mások meglátnák azt a gyengességet, azt az esendőséget, amivel az ember küzd napról napra? Egyszerűbb mutatni valamit, ami ennek az ember látszani szeretne. Mi lenne, ha hirtelen csak az elmúlt 24 órának a gondolatait, érzéseit az ember feje fölé egy vászonra mindenki számára látható módon kivetítenék? Megsemmisülnénk? Az embernek sokszor nincs energiája mindenre. Amellett, hogy a külső, a látható dolgokra figyel, és sok jót tesz, már nincs arra idő, energia, hogy a belső rendetlenséggel is küzdjön. És amíg ez nem csap túl, amíg ez bent tartható, addig élhetőnek tűnik a dolog. Hiszen ha csak akkor szolgálhatnánk, ha belül minden tökéletesen rendben lenne, akkor azt hiszem nem csak a zsidók között, Jézus korában, hanem a mai gyülekezetünkben sem lenne túl sok szolgálat. Tehát hiányokkal, belső kuszaság, külső összetartásával megy az ember tovább. És veszi el a szolgálataiért járó tiszteletet, megbecsülést. Ha őszinték vagyunk, akkor meg kell vallanunk, hogy emberileg mi sem tudunk sokkal előrébb jutni, mint a farizeusok. Mégis Jézus itt nem együttérzően simogatja meg a lelküket, hanem kemény szavakkal neki megy a képmutatásuknak. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig magát megalázza, felmagasztaltatik. Aki a legnagyobb közöttetek, az legyen a szolgátok. Hogyan lehetséges ez? Hova tegyük az értékesség érzék követelését? Szolgálni alázatosan, bármilyen helyzetben, anélkül, hogy ennek a fénye valamilyen módon ránk esne, esetleg úgy, hogy ezt igazságtalanul észre sem veszik. Hát itt is marad ez a mondat, hogy ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És így nézzünk Jézusra, aki ebben példát adott. Aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát. Szolgai formát vett fel. Emberekhez hasonlóvá lett. Megalázta magát, és engedelmeskedett. Engedelmeskedett a kereszt halálig. És ennek lett majd a következménye, hogy Isten őt felmagasztalta mindenek fölé, azt a nevet adományozva neki, amelyre minden térd meghajlik, amely minden névnél nagyobb. Jézus útja, az ő alázatos engedelmessége, önmaga megüresítése egy végtelen gazdagságból indul. A menny dicsőségében van, és egyenlő Istennel. Innen indul az ő alázatának az útja. A helyes alázat az egyetlen alázat alapja ez a gazdagság. A szeretettség biztonsága, az értékesség érzésnek a biztonsága. Mert ha ez nincs, akkor az ember tényleg ki van szolgáltatva annak, hogy mit mondanak róla, hogy mit gondolnak róla mások. Hogy hova helyezik őt azon a bizonyos láthatatlan ranglétrán. Megfelele szülei elvárásának, sokszor még felnőttként is a szüleink elvárása cseng a fülünkbe, hogy tanárainak, társainak, főnökeinek, vagy éppen alkalmazottainak. Megkapja-e házastársától a kívánt szeretetet, elismerést, fáradozásaiért az értékelést? Észreveszik-e, értékelik-e, hogy ki ő, hogy igazából hol is van az ő helye? Vagy kifejezésre jut-e ez a beosztásában, abban, amilyen munkát végez, vagy ahogy anyagilag megbecsülik? Rengeteg energia mehet el ennek a helynek a keresésével és biztosításával. És nagyon sok seb, és nehezen megbocsátható fájdalom és görcs, sérelem, amikor az általunk megérdemeltnek, vagy jogosnak, vagy kívánt helynek az elutasítását tapasztaljuk, hogy kimaradunk onnan. küzdelem, újbóli és újbóli nekifeszülés, újabb sebek, vagy éppen sikerek, ami után újra a hely biztosítása fontos. És ekkor fontosabb ez, mint a belső rend. És itt válik veszélyessé, itt csúszik ki a tengely. Az első, a legfontosabb kérdés, ki vagyok? Amire a választ csendben, Isten jelenlétében találom meg. Isten gyermeke vagyok. Isten gyermeke vagyok, akiért odaadta egyszülött fiát. Isten gyermeke vagyok, akit megajándékozott mennyei világának minden lelki áldásával. Ezt az ember az Isten előtti csendnek a mélységében tapasztalja meg úgy, hogy ne csak egy tudás legyen a fejében, hanem az egész lényét átjáró és meghatározó felszabadító valóság. Egyedül ebből a biztonságból lehet elindulni, szabadon szolgálni. Csend, újra és újra csend Isten jelenlétében. Az ő jelenlétében való pihenés, az ő szeretetében való töltődés. Egyedül ezt tesz szabaddá. Szabaddá emberi elismerést nem várva szolgálni, nem hasonlítgatni. Mert lehet, hogy lelkesen és szabadon indultam az úton, de amikor látom, hogy a másik mennyivel kevesebbet tesz, vagy nem értékeli azt, amit én teszek, akkor ez olyan könnyen befeszíti az embert. Vagy esetleg elbizakodottá teszi, és mások felé helyezi magát észrevétlenül is. De Isten szeretetének a csendjébe érkezve, és onnan indulva, ettől is szabaddá válhatok. És szabaddá attól, hogy mindenre igent kell mondanom, hogy mindenki elvárására reagáljak, mert ez egy belső biztonságot ad, és olyan határokat, hogy ha tudom, és ebből a belső megtapasztalásból élek, hogy én Isten gyermeke vagyok, akkor nem kell mindenkinek megfelelnem, nem kell mindenre igent mondanom. Senkinél nem vagyok sem több, sem kevesebb. Igen, ezt tesz szabaddá arra is, hogy ne érezzem magamat másoknál kevesebbnek. Annál, akinek esetleg kívülről sikeresebbnek tűnik az élete, mert szép a családja, vagy anyagilag jól megy a sora, vagy jól tanul, minden sikerülni látszik, amibe belekezd. Olyan fájdalmas, amikor bár elméletileg tudjuk, hogy nem ezek határozzák meg az ember értékét, mégis, amikor olyan testvéreimmel beszélgetek, akinek nem sikerül munkát találni, vagy nem sikerül egy-egy vizsga, és mennyire alá tudja ásni az önbizalmát, az önértékelését. Mennyire kevésnek tudja magát az ember érezni magát az ilyen kudarcok után. Nem, az értékemet nem ez határozza meg. Isten gyermeke vagyok, akinek mindent odaadott az ő mennyei világából. Nem vagyok kevesebb. Nem kell se összehúznom magam, se bizonyítanom. Nem kell megküzdenem a másikkal. mert értékességem máshol van biztosítva. Isten gyermeke vagyok, mert Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Jézus Krisztusért. Ezt olvassuk az Efézusi Levél második részében. Vele együtt életre keltett, és a mennyeiek világába ültetett bennünket. Hol vagyok a ranglétrán? A családban? A gyülekezetben? A barátaim? A munkahelyen? Vagy az iskolában? Ez másodlagos kérdés. De ha erre figyelek, az elsődleges kérdésre nem marad energiám. És akkor sodródhatunk bele oly könnyen a farizeusok örvényébe. Sok energiával a külső fenntartásába, a pozíció megszerzése, a pozíció megtartásának és az ezért való küzdelemnek az örvényébe, ami a belső elhanyagolását, összekuszálódását vonja maga után. Jézus egy különb útra hív. Az értékességünk benne, tőle van. Ezért szabadok lehetünk szolgálni, alázattal fordulni a másik felé. Nem kijavítani őt, nem a szúnyogokat hajkurászni, hanem Isten csendjéből indulva, oda érkezve adni, amit magunk is kaptunk. Mert van mit adnunk. És akkor nem járunk úgy, mint a példázatban, a mesében a tüskebokor. Hallgassuk meg Jótán példázatából a Bírák könyve 9. részéből, hogy is járt ez a tüskebokor. Elmentek egyszer a fák, hogy királyt kenjenek föl maguknak. Mondták az olajfának, légy a mi királyunk. De az olajfa ezt mondta nekik, talán elvesztettem olajomat, amelyért tisztelnek istenek és emberek, hogy menjek hajladozni a fák fölött. Ekkor a fügefának mondták a fák, jöjj te, és légy a királyunk. De azt mondta nekik a fügefa, talán elvesztettem édességemet, meg pompás gyümölcsömet, hogy menjek hajladozni a fák fölött. Majd a szőlőnek mondták a fák, ami bár nem fa, de a fákra fölfuttatva élt abban az időben, jöjj, és légy te a királyunk. De azt mondta nekik a szőlő, talán elvesztettem mustomat, amely örömre derít isteneket és embereket, hogy menjek hajladozni a fák fölött. Végül a tüskebokorhoz fordultak, és neki mondták a fák mind, jöjj te, és légy a királyunk. A tüskebokor azt mondta a fáknak, ha igazán királyotokká akartok engem kenni, gyertek, húzódjatok az árnyékomba, mert ha nem úgy lesz, akkor tűz csap ki a tüskebokorból, és megemészti a Libánon cédrusait. Aki az Isten szeretetéből indul, és oda érkezik, annak van mit adni. A szabadon szolgálhat, mert van mit adni a többieknek. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Amen. Imádkozzunk. Jézus, olyan jó, hogy leborulhatunk előtted, királyunk előtt, akinek a neve minden névnél nagyobb név, akinek az igazsága minden igazságot felülír, akinek az élete áthatol a sötétségen és életet hoz a halálból. Jézus, így borulunk le előtted, mint királyunk előtt. És köszönjük, hogy miközben leborulunk előtted, te felemelsz, magadhoz emelsz, arcodhoz emelsz, és azt mondod, hogy nem vagyunk szolgák, hanem fiak vagyunk, testvéreid vagyunk, akiket a mennyeiek világába emeltél magad mellé, hogy nekünk ajándékozd mennyei világod minden lelki áldását. Köszönjük, ahogy rajtad keresztül ránk árad Istennek, ami atyánknak a szeretete. Atyán, köszönjük, hogy lelked által azt mondod, hogy gyermekeid vagyunk, a tieid és hozzád tartozunk, királyi gyermekek, örökösök. Kérünk, hogy tarts most így a te jelenlétedbe bennünket, és írd ezt az üzenetet, ezt a szeretetet a szívünkbe egész mélyen, hogy írjon felül minden kudarcot, minden kisebbségi érzést, minden harcot, ami a nagyságért ostoroz bennünket, hogy küzdjünk. Úrunk, a te jelenlétedben, a te szereteted, hadd írjon felül mindent. És vezessen a te lelked, hogy Jézust követve tudjunk kilépni a hétköznapunkban, megüresítve magunkat, szétosztva a te ajándékaidat szabadon, szeretettel, összehasonlítgatás, helyekért való harcolás, küzdelem nélkül, elengedve a sebeket, amit azért kaptunk, mert mások nem ismertek el, mert nem becsültek meg, mert nem értékelték, amit tettünk. Úrunk, mindezeket ott szeretnénk hagyni nálad, és a te szereteteddel feltöltekezve indulni szabadon, szeretettel és alázattal a te követeidként, téged szolgálva a te dicsőségedre élni. Úrunk, így kérünk, áldj meg ebben bennünket, áldj meg ebben az egész gyülekezetet, hogy valóban a te fényed hordozói lehessünk a mi saját környezetünkben, családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol élünk. Így kérünk, hogy áld meg a gyerektáborunkat, áld meg azokat a felnőtteket, akik szolgálni fognak a gyerekek között, hogy a szeretetnek ezzel a szabadságával tudjanak szolgálni, és töltsd fel őket, amikor elfáradnak, és erősítsd meg őket, és áld meg a gyermekeinket, hogy a te szeretetedet minél mélyebben befogadhassák a szívükbe. Így kérünk azokért, akik a napközis táborban találkoztak veled, hogy ők is hadd maradjanak a te közelségedben. Erősítsd őket azzal, hogy te szereted őket, hogy te választottad ki őket, és az értékességüket ez adja meg. És Urunk, így kérünk azokért, akik most különlegesen is terheket hordoznak, súlyos betegségeket, vagy magányt, vagy kudarcokat, akik munkájukat veszítették el, és nem találnak munkát, akik meg a családjukban voltak, vagy vannak viharok, és tehetetlennek érzik magukat. Urunk, kérünk, hogy a te szereteteddel és a te kegyelmeddel öleld őket magadhoz, és mutasd meg nekik, hogy az ő értékességük te benned van, és te szereted őket. És te vigyázol rájuk. Urunk, kérünk, hogy így mutasd meg a te országodnak valóságos jeleit közöttünk, és adj gyógyulásokat, adj szabadulásokat, add a te vigasztalásodat, és add a te erődet mindannyiunknak. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.